Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Orbán Balázs, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszter helyettes. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok! Látják már, hogy a migráció problémája, amiről nemrég konferenciát is rendeztek, azok Magyarország kivételével Európa többi államában hogyan csapódik le? Ugyanúgy kezelik, mint mi?
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Hát azt egyértelműen látjuk, hogy a migráció problémája az az Európai Unió számára, és így benne Magyarország számára, és a 21. század egyik legnagyobb sorskérdése lesz. Vannak olyanok, akik ezt tagadják, például a migrációs biztosa az Európai Bizottságnak épp most nemrégen adott egy győzelmi jelentést, amelyben azt mondta, hogy a migrációs válság véget ért, és az Európai Unió ezt hatékonyan tudta kezelni. Szerintünk a valóság ettől nem állhatna távolabb, ugyanis a tények és azok a folyamatok, amelyek Európa szomszédságában zajlanak, azok homlokenyenest ezzel ellentétes képet mutatnak. Erről majd talán később érdemes még beszélni. És egyébként a kutatások is visszaigazolják, azok a kutatások, amelyek összeurópai szinten készülnek, a mi kutatásaink is, illetőleg az Európai Unió intézménye által készített közvélemény kutatások is azt mondják, hogy az európai állampolgárok döntő többsége leginkább a migráció és a terrorizmus miatt aggódik. Tehát ez egy olyan kampány téma, amelyik a májusi európai parlamenti választás egyik legfontosabb témája. És azt látjuk, ennél is tovább mennék, hogy az európai választópolgároknak a többsége az egyetért, mondom még egyszer, a választópolgároknak a többsége az egyetért a magyar kormány helyzetértékelésével, hogy óriási a migrációs nyomás, ami az európai kontinensre hárul, óriási probléma az illegális migráció, ami az európai kontinenst éri. Az európai kontinens érkezők, akik harmadik világból, másik civilizációból érkeznek, ők megváltoztatják Európa identitását, gazdasági értelemben a szociális ellátórendszert terhelik, nem pedig a gazdasági növekedéshez járulnak hozzá, és aláássák a társadalmi kohéziót. Én azt gondolom, hogy ebben többség van az európai állampolgárok között, mondom még egyszer, nem csak Magyarországon, hanem más uniós tagállamban is. Az európai kormányok pedig ehhez képest vegyesen reagálnak. A problémát most már senki nem tudja tagadni. Ez 2015-ben még úgy volt, hogy a tagállami kormányok egy része is próbálta a problémát tagadni. Azokat már mind elküldték az európai választópolgárok, tehát ők már nincsenek hivatalban. És jelen pillanatban pedig minden belpolitikai fronton azt látjuk, hogy küzdelem zajlik, hogy az adott országok hogyan tudnak reagálni az éppen ott, abban az adott országban meglévő kihívásokra, mert ilyen szempontból tudnunk kell, hogy azért más problémák vannak Magyarországon, mint mondjuk Franciaországban, ahol egy nagy bevándorló közösségről beszélünk, így már több generáció óta ott van, Magyarország esetében ilyen nincsen, tehát ugyanazon a horizonton, ugyanazon az égbolt alatt élünk, de kicsit eltérő a horizontunk, hogy Adenauer kancellárt is idézem.
A migrációnak melyik részét látják a polgárok problémásnak? A menekült típusú migrációt, vagy a gazdasági típusú migrációt?
Hát, nekem ugye én egy migrációkutatós háttérből érkezem, én azt gondolom, hogy ez a megkülönböztetés ez nem tartható a 21. századra. Tudom azt, hogy a jogrendszerünk és általában a migrációval kapcsolatos szakirodalom ezt a megközelítést alkalmazza. Jobb hiány mi politikusok is ezt a megkülönböztetést alkalmazunk, tehát hogy vannak a gazdasági bevándorlók és vannak a menekültek. Nekem az a hipotézisem, hogy ez a megkülönböztetés a 21. század körülményei között nem tartható fenn, mert egyszerűen annyira megváltoztak azok az okok, amelyek miatt ezek az emberek elhagyják az otthonukat, hogy nagyon nehéz különbséget tenni, hogy ők most a szó klasszikus értelmében vett menekülés miatt jönnek, vagy a szó klasszikus értelmében vett gazdasági bevándorlás miatt jönnek. Mert az okok nagyon különbözőek: túlnépesedés, klímaváltozás, gazdasági kilátástalanság, az államok összeomlása, nyílt politikai üldözés, ezek nagyon vegyesen jelennek meg.
Vissza lehet lépni a menekülteket védő jogszabályok garanciális jellegéből?
Éppen ezért szerintem ez egy álvita, amit a politikusok vívnak. Én azt gondolom, hogy még ezen kódrendszer alapján, amit ön javasolt, hogy használjuk, ezen kódrendszer alapján is azt mondhatjuk, hogy azoknak a döntő többsége, akik most az Európai Unió területére jönnek, ők gazdasági bevándorlók. Tehát ők semmilyen liberális alapjogvédő megközelítés szerint sem 20%-nál nagyobb arányban nem jogosultak menekült státuszra. De én egy másik megközelítést javasolnék. A másik megközelítés az az volna, hogy különbséget kell tenni az illegális és a legális migráció között. És az a fontos különbségtétel. Tehát szerintem Európa országainak abban kell egyetérteniük, és abban nem szabad, hogy mondjam, engedni, és az az a pont, amiben minden tagállam meg tud egyezni, hogy az illegális, nagy tömegű, nagy intenzitású migrációs mozgások, ezek a népvándorlásszerű migrációs mozgások, ezek destabilizálják az európai kontinens. Tehát ezek nem kedvező folyamatok, hanem ezek kedvezőtlen folyamatok, amelyeket meg kell szüntetni. Nem menedzselni kell, nem átalakítani, hanem meg kell őket szüntetni. Tehát szerintem ott lehet közös pontot teremteni, hogy illegális úton ne lehessen Európába jönni.
De bocsánat, ezt akarattal meg lehet teremteni? Amikor az Európai Uniónak más országok éppen onnan távozó polgáraira valami kevés ráhatása van, ott ülnek a tengeren a hajóban.
De én azt hiszem, hogy meg lehet teremteni, sőt, vannak példák is, tehát elég, ha csak, ha már a konferenciát említette, ugye az ausztrál migrációs politikáját, mi másról szólna. Ausztrália egyébként egy migrációs szempontból nyitott kontinens, de azt mondják az ausztrálok, hogyha te fölülsz egy csónakra és illegálisan megpróbálsz az ausztrál kontinens területére eljutni, akkor ez nem fog sikerülni, mert vagy visszafordítjuk a csónakodat, vagy pedig ha eljutsz, akkor megfogunk, és az ausztrál kormány pénzén és támogatásával kiszállítunk Ausztrália területéről.
De könnyen mondják, Ausztráliát egy irdatlan nagy víz veszi körül, azt kevesebben próbálják meg, mint Líbiából átmenni Olaszországba.
Ez így van, de pont az olasz kormány fellépése mutatja azt, hogy a tengeri határokat még ilyen szűk tengeri határ esetén is meg lehet védeni. Így van. Ugye most pár hete nyilvánosságra hozott adatok szerint a tavalyihoz képest 95%-kal csökkent az Olaszországba érkezettek száma, és a visszaküldöttek számát pedig háromszorosára sikerült növelni. Ez csak is kizárólag az olasz kormány fellépésének köszönhető. Tehát ez is azt mutatja, hogy a tengeri határokat, még akkor is a szűkebb határokról van szó, meg lehet védeni. A magyar kormány megközelítése is ugyanez, csak egy szárazföldi határ esetén. Ugye erről szól a tranzitzóna eljárás, hogy mindenkit megállítunk a határon, mindenkit a tranzitzóna eljárásra kötelezünk, ahol persze bevalljuk, azon túl, hogy humanitárius értelemben jól és megfelelően bánunk velük, azon túl a mozgási szabadságukat korlátozunk, mert azt mondjuk, hogy nem lehet addig bejönni Magyarország területére, amíg el nem dőlt, hogy valaki a hatályos jog értelmében menekültnek tekinthető, vagy csak gazdasági bevándorlónak. Ha menekült, akkor jöhet be. Ez a megközelítés szerintem működik a szárazföldi és a tengeri szinten is. A probléma az, hogy a példák, amiket mondtam, ezek mind nemzetállami megoldások. Tehát a nemzetállamok azok, amelyek a határvédelmi feladatokat ellátják, és az Európai Unió az nem ebben segíti a tagállamokat, hanem egyrészt akadályozza őket ott, ahol csak tudja, másrészt egy másik stratégiát hajt végre, hogy minél többen, akik illegális úton próbálnának Európába jönni, azok ezen túl legalizált módon tudják ezt megtenni, tehát ő nem vissza szeretné szorítani az Európába érkezők számát, hanem éppen ellenkező katalizálni és növelni, legalábbis amit csinál, az ilyen hatásokat ér el.
A legalizálás, tehát ha egyszer valamelyik uniós ország valamilyen erre kijelölt pontján a bevándorló, a migráns találkozik a hatósággal, nem teszi automatikusan legálissá az ő munkáját, hiszen akkor már a hatóság uralma alatt van, amelyik eldöntheti, hogy ő menekült, jöhet, gazdasági migráns nem jöhet.
Hát ez a mostani hatályos felállás, hogy ugye a rendszerünk, és ez az, amiért én azt mondom, hogy a jogrendszerünk sok más mellett, az infrastruktúránk, a kommunikációnk sem megfelelő, de a jogrendszerünk sem megfelelő arra, hogy a 21. század migrációs kihívásait kezelni tudjuk, mert pontosan, ahogy ön is említette, ha valaki úgy dönt Líbiából, hogy szeretne Európában új életet kezdeni, akkor nincs más lehetősége, mint hogy felkerekedik, illegálisan bejön az Európai Unió területére, bemegy a célországba, a számára kedvezőbb célország, legkedvezőbb célországba, addig megpróbálja a hatóságokkal való találkozást elkerülni, és ott beköpog a menekültügyi hivatalnak az ajtaján, és menedékjogi kérelmet nyújt be, és a hatóság eldönti, hogy ő jogosult-e vagy nem. Ha jogosult, akkor ezzel legalizálja az illegális beáramlását utólag, ha pedig nem jogosult, akkor pedig megpróbálja őt visszavinni, ami az esetek döntő többségében nem sikerült, tehát ő akkor illegálisan valószínűleg az európai kontinensen marad. Ez az a rendszer, amit azt mondom, hogy folyamatosan igazából az Európára háruló migrációs nyomás növeli. Na most ezzel ellentétes logikát kéne alkalmazni, ugyanúgy, ahogy az ausztrálok, hogy nem tud, illegálisan nem tudsz az európai kontinensre jönni.
Tehát
nem.
Aki eleve illegálisan indul, az sose lehessen legális?
Egyrészt, másrészt minden típusú kérelem elbírálás az a mozgási szabadság korlátozásával járjon, és lehetőség szerint az Európai Unió területén kívül, vagy a határán történjen meg.
De ezzel nem veszítjük el a valódi menekülteket, akinek a védelme az mégiscsak egy európai érték, hiszen ő nem tud másképp elindulni, csak illegálisan, mert lehet, hogy éppen üldözik, vagy dőnek rá.
Pont erre való a tranzitzóna eljárás, tehát meg erre való az olasz eljárás is, hogy a tranzitzónában ott a valódi menekültek meg tudják várni. Az az ő érdekük is, hogy aki valódi menekült, hogy egy hatósági eljárás is kellő időben megfelelő tisztességes eljáráshoz való jogkövetelmények megfelelően zajlódjon le, és egyébként pedig az a szemben bírói jogorvoslat legyen. Ez a tranzitzónában mindenki számára rendelkezésre áll. A másik dolog pedig az, hogy még mindig nyitva állnak az áttelepítési programok, tehát hogy az az ország, aki szeretne nagyobb kontingensben menekülteket, vagy adott esetben bevándorlókat fogadni, az nemzeti hatáskörben ezt megteheti. De itt a kulcs szó a nemzeti hatáskör. Tehát, hogy ezt minden nemzet saját maga szabadon döntse el, hogy így módon szeretné kivenni a részét a harmadik világ problémáinak kezeléséből, vagy más módon, például Magyarország más módon szeretné, mert a Hungary Helps program az arról szól, hogy szerintünk a segítséget kell odavinni, nem a problémát idehozni, tehát mi inkább építünk ott egy kórházat, mint hogy mondjuk 100 főt, aki orvosi ellátásra szorul, azt behoznánk Magyarország területére. De ezt egy másik európai ország szabadon és nyugodtan gondolhatja másként. A probléma itt megint az, hogy az Európai Unió abba az irányba megy, hogy hosszabb távon ezt a választás szabadságot el akarja venni a tagállamoktól, és nemzetek feletti uniós szintre akarja ezeket az áttelepítési programokat emelni. És innentől kezdve már Magyarország, ha ezek a jogalkotási javaslatok átmennek, akkor egy idő után nem fogja tudni azt mondani az uniós jog alapján, hogy ő a segítséget akarja odavinni, nem az embereket akarja idehozni. Ez innentől kezdve egy szuverenitási szabadsággal összefüggő kérdés, és itt a magyar kormány nagyon határozottan opponálja az európai intézményeknek és az európai bürokratáknak a terveit, de ez nem azt jelenti, hogy egyébként azzal a kormánnyal, mondjuk Svédországgal, aki ilyen direkt áttelepítési programokat tovább visz, nekünk vitánk lenne, lelkük rajta, azt a közpolitikai megoldást alkalmazzák, amit ők helyesnek gondolnak, amire a választóik felhatalmazást adnak. Mi csak azt szeretnénk, hogy ne próbálják meg az európai intézményrendszereken keresztül az ő közpolitikai megoldásunkat ránk erőltetni, és akkor mi sem próbáljuk meg az övéket ráerőltetni.
De ez nem blokkolható a tanácsban a miniszterelnökök által egy ilyen terv? Vagy ha nem blokkolható, akkor a végrehajtása nem tagadható meg?
Hát az a helyzet, egészen őszintén mondva, az elmúlt 3 év, 2015-től kezdve nem szólt semmi másról, nem csak Magyarország esetében, hanem az olyan országok esetében is, akik hasonlóan gondolkodnak, mint mi, mint ezeknek a terveknek a blokkolásáról. De ebben ugye a jogalkotás az úgy zajlik az Európai Unióban, 3 fő intézmény van, ugye az Európai Bizottság kezdeményezi a jogszabályokat, és az Európai Parlamentnek és a tanácsnak, ahol a tagállami állam és kormányfők vannak, azoknak kell ezeket a jogszabályokat elfogadni. Eddig az elmúlt 3 évben az látszódott, hogy a bizottság megközelítése minden esetben más. Tehát a bizottság mindig olyan javaslatot tett le az asztalról, ami valójában egy bevándorló kontinensé változtatná hosszú távon egész Európát, és ehhez az Európai Parlament többsége az nagy erőkkel és nagy lelkesedéssel tapsolt is minden olyan javaslatot megszavazott, és támogatásáról biztosított, ami ebbe az irányba mutatott, sőt, sok esetben még szigorított is a még bevándorlás pártibbá tette a megközelítéseket, mint a bizottság eredetileg javasolta volna, és a tanácsban a tagállamok tudtak blokkoló kisebbségeket alkotni, és ezzel hűteni a folyamatokat, és akadályozni a folyamatokat. De ez hosszabb távon nem tartható így fenn. Ráadásul az Európai Tanácsban hiába tudtak a tagállamok, állam és kormányfői egy Magyarország számára is elfogadható kompromisszumot kialakítani, például migráció ügyében itt már az utolsó pár tanácsülésen megfogalmazott következtetések azok jónak minősültek. Valójában az apparátus szintjén, a brüsszeli bürokrácia szintjén, ezekben az alacsonyabban lévő intézmények szintjén nem annak a politikának a végrehajtása zajlik, amit az Európai Tanács meghatároz.
Szigorú ellenőrzés kérdése, nem? Hát a bizottság egy végrehajtó szervezet.
Ez a bizottság saját politika felfogása szerint, legalábbis a Jean-Claude Juncker által vezetett bizottság immáron nem egy bürokrata, egy jó értelemben vett technokrata, bürokrata közvetítő szervezet, hanem egy politikai szereplő. Ugye ők maguk mondták 2014-ben, Jean-Claude Junckernek ez volt a programja, hogy politikai bizottságot hoznak létre. Ennek a közép-kelet-európai konnotációja borzalmas. Nyilván Nyugat-Európában a politikai bizottság kifejezés az nem indított be reflexeket, de mégiscsak ezt mondta Juncker, és ennek megfelelően azt látjuk, hogy a bizottság egy saját úgynevezett politikai agendával utazik egy csomó ügyben.
De mindjárt vége a megbízatásának.
Ők nem, hát igen, pontosan ezért gyorsították fel az ezzel kapcsolatos terveket az utolsó hónapokban, ezért van ilyen turbulencia, mert látják, hogy hát most a ciklus vége előtt itt valamilyen eredményt kellene produkálni, és ezért kulcsfontosságú, hogy hogy fog kinézni a következő Európai Parlament, és hogy fog kinézni a következő Európai Bizottság. Mert az még senki nem tudja jelen pillanatban garantálni, hogy ez nem lesz még rosszabb ahhoz képest, mint amit az elmúlt 5 évben tapasztaltunk. Tehát ezért küzdeni kell.
Hát, ha az Európai Unió államaiban a választópolgárok többsége hivatkozott egy ilyen mérésre, az nagy problémának tartja a bevándorlást, a migrációt, akkor állhat föl másfajta Európai Parlament, mint ami ennek megfelelő összetételű?
Szerintem állhat azért, mert mi azt gondoljuk, hogy bevándorlás szempontjából a következő Európai Parlament az kritikusabb lesz, mint a mostani. Tehát a bevándorlás támogató erők vissza fognak szorulni, és a bevándorlással szemben kritikusabb erők erőre fognak törni. Az, hogy ez az arány eltolódás, ez mekkora lesz, erre vannak kalkulációk, majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog kinézni. De továbbra is azt látjuk, hogy sok esetben, és például Emmanuel Macron, vagy Rutte holland miniszterelnöknek, ugye Emmanuel Macron francia köztársasági elnöknek, vagy Rutte holland miniszterelnöknek a politikája kapcsán folyamatosan azt látjuk, hogy sok esetben szavakban bevándorlás kritikus álláspontot vesznek fel a kampányban ezek a politikusok, mert tudják, hogy egyébként nem fogják újra választani őket, de tettekben, közben nem történik semmi, és a választások után ugyanúgy folytatják azt a bevándorlás párti politikát, amit előtte folytattak. Ezt volt olyan, aki sikerre tudta vinni, például az említett két úriember tipikusan ilyen volt eddig, most majd azért Rutte esetében majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog alakulni, de is volt, ahol nem, tehát volt, ahol a választópolgárok átláttak a szitán. De Nyugat-Európában a politikai folyamatokat vizsgálva, ez az a játék, ez az a politikai játék, ami zajlik. Nekünk ezzel kapcsolatban tennivalónk nincsen, a magyar kormány álláspontja az a kezdetektől kezdve teljesen egyértelmű. Ezt a választópolgárok megerősítették először egy népszavazáson, aztán ugye a tavaly áprilisi parlamenti választásokon is erre kapott felhatalmazást ennek a politikának a képviseletére a kormány. Ez csak azért fontos számunkra, hogy folyamatosan figyeljük az európai viszonyokat, és keressük a szövetségeseket, illetőleg azonosítsuk azokat a szereplőket, akikre ebben a típusú bevándorlásra szemben kritikus és a segítség helyben vitelére alapuló politikában nem számíthatunk.
Az európai államokban is uralkodó az a nézet, hogy a bevándorlásnak sokkal több a kára, mint a haszna, mert kiskereséssel lehet találni olyan tanulmányokat komolynak tűnő szerzők tollából, amely ezzel ellentétes megállapításokat tesz. Gazdaság, növekedés, stb.
Hát itt is és azt kell mondanom, hogy trükközés van, mert két dolgot összemosnak. Tehát, hogy ha úgy kérdezzük, úgy tesszük fel a kérdést, hogy a migrációnak általánosabban mondjuk gazdasági értelemben pozitív hatásai dominánsabbak-e, akkor lehet olyan tanulmányt találni, és az módszertanilag nem is hibás alapvetően, amelyik azt mondja, hogy igen, de a kutya az ott van elásva, hogy mit tekintünk migrációnak. És ezek a tanulmányok azért félrevezetőek, mert összemossák az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való jogon alapuló migrációt, tehát hogy mondjuk a közép-európai vendégmunkások Nyugat-Európába vállalnak munkát, és az Európán kívüli úgynevezett harmadik országból érkező migrációt, és ezt az egészet összemossák az illegális migrációval, illetőleg a menekült politikájával. És ha ezt az egészet egybetoljuk, akkor az összkép azért lehet pozitív, mert a Kelet-Közép-Európából, Nyugat-Európából menő vendégmunkások azok majdnem mind dolgoznak, jóval nagyobb arányban vannak a munkaerőpiacon jelen, mint az őslakosok, ezért ők felfelé húzzák az átlagot. De ha az átlagot, ha őket leválasztjuk, mert ők valójában nem az a kategória, akiről beszélünk, vagy aki a problémát okozza a megítélésünk szerint. Tehát a szabad mozgáshoz való jogot, ami az unión belül megilleti az uniós állampolgárokat, azt leválasztjuk, akkor azt látjuk, hogy a harmadik országból érkező migrációnak a gazdasági hatása összességében negatív. Kisebb arányban vannak a munkaerőpiacon, mint az őslakosok, és nagyobb arányban vannak a szociális ellátórendszerben. És ha külön választjuk azt a kategóriát, aki illegálisan érkezik, és külön választjuk azt a kategóriát, aki menekültként érkezik, akkor pedig az adatok még inkább drámaiak, tehát ott nagyjából a munkaerőpiaci integráltság foka minden tanulmány mást állít, de még mondjuk a Közép-Európából érkező vendégmunkások esetén 75% és 75% fölé is mennek bizonyos tanulmányok szerint az adatok. Ugye az őslakosok ...nak a foglalkoztatási rátája az ez alatt van jóval, a harmadik világból érkezetteknek a foglalkoztatási rátája 50% körül vagy az alatt van, de az illegálisan Európába érkezők és a menekültek foglalkoztatási rátája mindenhol 25% körül vagy az alatt is bizonyos
társadalmi csoport. De meddig van becslés vagy tapasztalat arra, hogy meddig, mert az világos, hogyha valaki Fekete Afrikából Németországba, Franciaországba megy, előbb a nyelvet kell megtanulnia, hogy valamit tudjon dolgozni. De ha megtanulja, akkor idő után, csak mennyi idő után képes integrálódni a munkaerőpiacra, nem?
Igen, alapvetően látszik, hogy bizonyos típusú integrálódás az zajlik, de azt lehet mondani, hogy ez sosem olyan sikeres, mint az őslakosok esetében, illetve mint a közép-európai vendégmunkások esetében. Tehát azt a szintet még 10-15 év távlatából, hogy itt a korábbi generációknál már hosszabb az idősor, ami rendelkezésünk rá, azt a szintet még ebben az esetben sem lehet elérni. Nekem más problémáim vannak, csak ha kifejezetten is vannak ezzel a típusú migrációval, de ha kifejezetten a gazdasági összefüggésrendszerre megyünk, akkor ezt csak azért mondom, hogy ez nem állja meg a helyét az az érv, hogy a munkaerőpiaci helyzetre, illetve arra a tényre nézve, hogy munkaerőre van szüksége Nyugat-Európának, arra hivatkozva ez a típusú migrációs mozgás, ez nem megoldás. Egyébként például a német ipar, a német nagyvállalati szektor, az komolyan propagálja a migrációt és a bevándorlást, pontosan abból kifolyólag, meg attól való félelmükből kifolyólag, hogy ahogy megvalósul a közép-kelet-európai régiónak a konvergenciája. Tehát azért látjuk ebben a térségben most az elmúlt években stabilan 4-5% közötti gazdasági növekedés van. Van egy komoly, Magyarországon is egy 10% fölötti reálbéremelkedés. Ennek egy olyan visszatartó és visszahúzó hatása van, hogy azok a munkások, akikre ők számítottak, hogy majd Kelet-Közép-Európából ismét fognak menni, azok nem mennek.
Le kell cserélni a munkást.
Tehát nekik az így van.
Olcsóbb bérű az, aki kintről jön?
Így. Hát ők ezzel számít, ezzel kalkulálnak, de azt nem veszik figyelembe, hogy jóval alacsonyabb képzettségű, nem veszik figyelembe, hogy a munkaerőpiaci tapasztalata nincs meg, nem veszik figyelembe, hogy nincs meg a nyelvtudása, és nem veszik figyelembe, hogy a kulturális különbségek aláássák hosszú távon a társadalmi kohéziót. Tehát megint arról van szó, hogy valami ilyen hagymázas ideológiai alapon a papíron jól kinéző társadalmi mérnökösködés zajlik, és aztán a valóság az minden egyes alkalommal rárugja az ajtót az európai döntéshozókra.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Orbán Balázs, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, az Inforádió arénájának vendége.